Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a rövid ige szakaszt, ami már a felolvasott igének az eleje, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből a 11. és 12. verseket. Így szól Isten igéje. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki a nekem, aki a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük. Amen. Kedves testvéreim, Galilean ima hétnek a kezdő alkalmán vagyunk. Ez valóban ima hét, az imádság hete, amikor év elején azért jönnek össze Istennek az emberei, hogy az Úr elé álljanak, és erre az évre is egy olyan indítást kaphassunk, egy olyan indítást kapjunk, ami meghatározhatja ennek az évnek az áldását. Az Isten szeretne bennünket maga előtt elcsendesíteni. Bennem volt a gondolat, hogy megkérdezem a testvérektől, hogy kik azok, akik keresőként vannak itt. Akik még nem az Úr gyermekei, akik nem elhívottak. Van-e ilyen közöttünk? Vagy magunk között vagyunk akkor? Azok, akik az Isten gyermekeinek neveztethetünk, akiket megszólíthat, akit vihet, vezethet, és elvihet bennünket olyan területek felé, amikor nem csak a buksinkat simogatja meg, hanem nagyon komolyan megfed bennünket, nagyon komolyan megítél bennünket, azért, hogy aztán megtisztulva, megformálva, nemesítve tovább vigyen az áldások felé. A hetünk témája a tékozló fiúk. Többes számban van, hogyha figyeltnék a testvérek, tékozló fiúról szoktunk beszélni, de nyilván, hogyha a történetet ismerjük, vagy a példázatot ismerjük, akkor tudjuk, hogy mind a kettő tékozló fiú. Az egyik messzi ment, a másik meg közelben maradt. Erről szeretne az Úr beszélni velünk. Mai napunknak ez a témája, hogy elveszve. Vagy 20 évvel ezelőtt történt egy EK által szervezett családi héten, hogy amikor elkezdtük a hetünket, valaki odajött hozzám, és azt mondta nekem, látva a hétnek a programját, és a fő témája a tékozló fiú volt annak a hétnek, azt mondta, hogy ezen a héten sem történhet meg. Mondom, mi a problémád? Mondta, hogy az Isten már készíti a szívét, formálja az életét, ő sok mindent tud az Úrról, tud a bűneiről is, de még nem történt meg az életébe, hogy átadta volna az életét az Úrnak. Ő az Istennek a váltságát személyesen megtapasztalhatta volna. És most megint ez lesz az ige, a tékozló fiú története, amit már ezerszer hallott, olvasott róla könyveket, ige hirdetéseket hallott különböző lelkipásztorok szolgálatából, és itt most megint nem fog megtörténni, mert már a könyökömön jön ki ez a történet. Akkor azt mondtam neki, hogy engedd, hogy az Isten vezessen téged végig ezen a héten. Ne arra gondoljál, hogy te már ezt a történetet hallottad több verzióban földolgozva, hanem arra gondoljál, hogy az Isten a szívedbe szeretne ültetni valamit ezen a héten. És az ima hét is így áll előttünk. Engedd, hogy az Isten formálja a szívedet, életedet. Engedd, hogy olyan területekre juthasson be az Úr, amit nem szívesen engedtél át neki. Amiben még nem tehette bele a kezét az Úr, mert azt mondtad, hogy ez az enyém. És ezért az Isten nem tud megáldani téged, mert ilyen elkülönített területek vannak az életedben. Az a 20 évvel ezelőtti történet úgy folytatódott és úgy fejeződött be, hogy az az ember ott az Isten elé állva engedte, hogy azon a héten művelje az Úr az életét azon az igén keresztül. És mindaz, ami már évek óta készülődött, formálódott a szívében, az megtörténhetett. Azon keresztül, azonnal nagyon ismert, sokféleképpen hallott igén keresztül. Mi volt a különbség? Talán annyi, hogy engedte, hogy az Isten művelje az életét, a szívét. Engedte, hogy Isten belenyúljon az életébe. Nem a saját, előre elgondolt sémái szerint fogadta az Istennek az igéjét. Nagy veszély egyébként nekünk, bennfenteseknek. Vagy mi azt gondoljuk, hogy mi már tudjuk. Mi azt gondoljuk, hogy az Isten már ezeket a dolgokat átbeszélte velünk több rétegben. És most eljöttünk egy kicsit lazítani, testvéri közösségben együtt lenni, szeretnénk egy kicsit élvezkedni az Isten közelében. Pedig testvéreim, az Úr azt szeretné a szívünkbe helyezni, hogy el vagy veszve. Arról szeretne veled beszélni, hogy te vagy az a tékozló fiú. Nem azokról szeretne az Isten most beszélni, akik kívül vannak a templomon, akik kívül vannak a gyülekezeten, hanem veled szeretne beszélni. Meg velem szeretne beszélni. Szeretné az Isten elmondani, hogy hogyan látja az életedet, és szeretné az életedet megformálni, átalakítani úgy, hogy ne úgy kerülj ki ebből a imahétből, mint ahogy belekerültél. Az Istennek vannak eszközei, hogy a legkeményebb szívű embert is megbontsa, megformálja, átalakítsa, új lendületet adjon neki. Ne kész válaszokkal érkezzél tehát ezekre az alkalmakra, hanem engedd, hogy az Úr végezze el benned a munkáját. Nagyon veszélyes, ha átadott élet nélkül van valaki az Isten mellett. Nagyon veszélyes az, amikor kiokosított, hitetlen emberek mozognak a gyülekezetben, az egyházban, vagy mozognak egyáltalán az Isten ügyében. Miért veszélyes ez? Azért, mert azt gondolja, hogy ott van. Azt gondolja, hogy már mindent tud, mindent ért, de közben az hiányzik, ami leginkább fontos, hogy az Úr lelke működjön benne, és ne az ő gondolkodása, ne az ő gondolkodása formája, meg azok a klissék alkalmazódjanak, amit esetleg megtanult, átvett, vagy amit kialakított. Nagyon veszélyes, amikor átadott élet nélkül az Úr közelében él valaki. Nem lehet beleszületni, vagy nem lehet megszokni az Isten országát. Sokan beleszületnek, sokan megszokják, beleszoknak az Istennel való közösségbe. Mentse meg az Úr bennünket attól, hogy gyülekezeteink olyanok legyenek, olyan beszokató házak, amikor beérkeznek a gyülekezetbe az emberek, akkor megszokják az Isten mellett való létet. És nem találkoznak az Isten életújító kegyelmével. Amikor odaállít maga elé az Úr, és az egész életünket megvizsgálva, megfordítja, kifordítja, megtisztítja, megformálja, átalakítja. Mentsen meg bennünket az Úr attól, hogy a mi életünk ilyen legyen, de mentsen meg attól is, hogy a mi közösségeinkben ilyen emberek lehetnek, élhetnek, találhatnak hamis biztonságot. Nagyon kemény élethelyzet az, amikor az ember azzal szembesül egy-egy próba kapcsán, hogy azt hiszi, hogy az Istenben éli az életét, azt hiszi, hogy Isten fogja, kapaszkodik belé, és kiderül, hogy amiben kapaszkodik, az csak egy emberi mű volt. Az ő elképzelése, vagy annak a közösségnek az elképzelése, amiben élte az életét. Nagyon nagy veszélye vannak, amikor még e világhoz igazodik, nem változott meg a gondolkodása az embernek, és az Isten dolgaiból beszél. Az Úr közelében élni, a házának rendjét ismerni, az nem azt jelenti, hogy az atya-fiú kapcsolatban van vele, hanem azt jelenti, hogy valami szervezethez tartozik. Pedig az Isten azt szeretné, hogyha fiaivá, házának lakójává lehetnénk. Benne élni az Isten házában, benne élni az Isten akaratában, az ő tervében. Az egyházaink, milyen is, meg mások is, tele vannak olyan emberekkel, akik azt gondolják, hogy minden rendben van, pedig éppen a lényeg hiányzik az életükből. Szomorú látni azokat a gyülekezeteket, akik magukért élik a keresztény életet. És nincs meg bennük az a tűz, amivel az Isten őket elhívta. Nincs meg bennük az a missziói vágy, amelyre az Isten egyébként el szeretne küldeni bennünket. Nagyon sokszor szomorodik el a szívem azon, hogy hív embereket látok együtt, hogy miért vagyunk ennyire impotensek. Hogy miért nem tud az Isten rajtunk keresztül ébredést indítani. Itt Nyíregyházán is, meg Nyíregyháza környékén. Hogy miért akad meg rajtunk Istennek a szándéka. Mert én biztos vagyok benne, hogy Isten szándéka nem változott meg, hogy az ő terve az, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Biztos vagyok benne, hogy Nyíregyházán is ez a terve, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazságot, Jézus Krisztust megismerje. Nem az Istenen múlik. Hát akkor kinn? Feltehetőleg rajtad múlik, meg rajtam, hogy megakad az Istennek a terve. Egyházaink tele vannak olyan emberekkel, akik úgy gondolják, hogy ez így jó. Lelkész testvérekkel beszéltünk a karácsonyi évvégi ünnepeinkről. Rengeteg ember megfordult különböző templomokban, Isten tiszteleteken. Rengeteg ember ott volt az alkalmainkon. Vajon hány emberben fordult meg, hogy az élete másképpen induljon karácsony után? Hogy azok az elveszettek, akik itt élik körülöttünk az életünket, akár a életüket, akár a családjainkban is, vagy akár a gyülekezeteinkben, munkahelyünkön, lakókörnyezetünkben, azok, akik ránk vannak bízva, elveszetten élik az életet. Hányan indultunk úgy tovább, hogy a megváltó megérkezett, és ezt a megváltót nekem el kell vinnem azokhoz az emberekhez, akik még nem ismerik. Mert nélküle az életük az örök halál felé halad. Nélkülük, nélküle az életük nem fog kiteljesedni sohasem. Sohasem tudják megélni az életüket igazán. Ránehezedett a te szívedre. Ha igen, akkor most itt az alkalom, hogy könyörögj azért, hogy az Úr ne csak a képmutató kereszténységedben erősítsen meg, hanem el tudjon küldeni azon az úton, amit lehet, hogy nem szívesen vállalsz, mert göröngyös, mert szenvedésekkel tele, mert nem élheted meg a dicsőségedet benne, hanem folyamatosan azt kell tapasztalnod, hogy képtelen vagyok megcselekedni, nem vagyok alkalmas rá, nem tudom megtenni, és mindig bele kell kapaszkodni a mennyei atyába, hogy tovább lendítsen. Sokszor fájdalmas szenvedésekkel tele, de csodálatos örömökkel is tele van. Szomorú volt látni egyik csendes, másik csendesét, ez egy biatorbályi csendesétnek a története, amikor egyik lelkész kollega megjelent, megdöbbentem, amikor bejött a csendesétre, mert nem úgy ismertem, mint aki az evangélium felé vágyódó, vagy az evangéliumnak élő ember, hanem mindenféle kalandokba belekeveredő ember volt. De nem kérdeztem tőle semmit, amikor megjelent a héten. Vártam, hogy majd megnyíljon és elmondja, hogy mi az, ami oda vezette az Isten közelébe őt. És egy érdekes dolog történt. És csak azért mondom el, hogy sokszor milyen apró dolgon múlik az, hogy az embernek a szíve megnyílik. Én nagyon óvatosan bántam vele, nem kérdezgettem, együtt voltunk egy beszélgető csoportban, hagytam, hogy akkor szólaljon meg, amikor neki indulása van, a megszólalása. De ott volt velünk egy fiatal cigányember, aki szintén azzal küszködött, hogy az életében már mocorog Krisztus, már tudja, hogy mit jelent a megtérés, de még igazából az életében nem történt meg. És láttam rajta, hogy nagyon izgatott már, forog a szeme, meg állandóan vibrál, és ez a fiatal cigányember odapattant a lelkészel, és megkérdezte tőle, hogy lelkész úr, maga megtért már? Meghűlt a vér bennem, mit fog válaszolni? Nem válaszolt semmit. De utána a csoportos beszélgetésben elmondta, hogy amikor megkérdezte tőle ez az ember, akkor alapvetően az Isten kérdése hangzott el a szívében. És ő alapvetően nem ennek az embernek akart válaszolni, hanem az Úrnak akart válaszolni. És válaszolt is neki, és elmondhatta azt, hogy amit eddig itt tároltam, az most lecsúszott ide. Amit eddig intellektuális kihívásnak tekintettem, hogy az igét hirdessem, meg a gyülekezetet vezessem, az most már az életem alapjává vált. Értitek, testvérek? Csak oda kellett pattanni elé valakinek, abban a naívságban és szeretetben, ami egyébként benne volt ebben az ember, és megkérdezni, hogy egyébként te hogy állsz? És akkor már nem az ember kérdez, hanem az Isten kérdése hangzik el. Persze ki is lehet ezt kerülni. Egy másik ilyen történés is van. Itt van közöttünk most az a cigányfiú. Cigányok szeretnek ilyet kérdezni egyébként. Aki odapattant egy lelkészlelé, és hasonlót kérdezett tőle, hogy lelkész úr maga megvan térve? És a lelkész úr nem válaszolt. Nem válaszolt, de azt hiszem, hogy a kérdés az még mindig ott dobog benne. Mert ahogy nyilatkozott, ahogy beszélt, nagy valószínűséggel azt gondolhatjuk, hogy igazából nem történt meg az életátadás az életében. De legyél ilyen bátor eszköz az Úrnak. És merd megkérdezni. Átadtad az életedet az Úrnak? Az Úr már valóban az életed alapjává lehetett? Mozgathatja az életedet, a szívedet? Belőle fakadhatnak az imádságaid? Azt, amit teszel, az az ő akarata, vagy a te jó tetszésed? Esetleg egy kis vallásos szószal feltávolva. Isten szeretne bennünket maga elé állítani ezen a héten. És szeretné, hogyha nem úgy járnál Isten tiszteletre, bibliórára, meg ima alkalomra, hogy a külsőségeket élvezd és mutasd, hanem azért, mert az Úr kényszerít arra, hogy elé állj, hogy készülj, hogy indulja neki való szolgálatra, benne való életre. Ezért hozott ma az Úr bennünket erre az imaétre, hogy leleplezze szíveinknek az állapotát. Ezek a tékozló fiúk, akikről a példázat szól, ezek ott éltek az atyai házban. Ott éltek az atya közelében. Az egyik, aki odapattant elé, a kisebbik fiú, az elmondta azt, ami egyébként nyilván a nagynak a szívében is benne volt. Mert amikor azt látjuk, hogy kikéri a jussát a kisebbik fiú, a nagyobbik is elfogadja. Nem mondja azt, hogy nem, hogy gondolsz te ilyet, gyerek? Apánk él, apánk él vagyon, maximum kölcsön kérhetsz tőle, maximum finanszíroztathatod vele az életedet, de a jussot, az örökséget azt nem kérhetett ki. Nem mondta a nagyfiú sem. Mind a ketten ott éltek az atya házában, az egyik az atya közelébe maradt, a másik a juss osztása után elhagyta az atyai házat. Van-e különbség a kettő között? Van-e különbség a között, a fiú között, aki elmegy, nagy mélységekbe kerül, majd később belőle, hogy hová disznók váljon, vagy a között a fiú között, aki egyébként a jussot ugyanúgy félreteszi magának, és ott marad az atya házának közelében. Van-e különbség a kettő között? Azt hiszem, hogy ki kell mondanunk, hogy nincs. Hiába vagy az atyaházának a közelében. Majd meglátjuk a hét végére, kiderül, hogy a fiúnak, az ott maradt fiúnak is mi van a szívében. Mit jelent az, hogy kikérem a jussomat? Ez egy nagyon sarkalatos pontja ennek a mai igének. Amikor azt mondja a fiatal fiú, hogy add ki a juss rám eső részét, akkor azt mondja ki, hogy nem akarok veled élni. Nem akarok veled közösségben lenni. Számomra meghaltál. Nem akarom, hogy beleszólj az életembe. Magam akarom menedzselni az életemet. Nem tudom, ismerős ez a gondolat. Hogy magam akarom menedzselni az életemet. Hogy majd én tudom, hogy mit kell tennem. Majd én tudom, hogy mi a feladatom. És így válogatnak keresztény emberek a különböző szolgálatok között, így válogatnak emberek a különböző feladatok, megbízások között. Egyikre nemet mondanak, amikor meg úgy érzik, akkor elvállalják és teszik azt. Magad menedzseled az életedet. Magad mondod meg, hogy mit teszel és mit nem, hova mész és hová nem. És nem engeded, hogy az atya határozza meg azt. Akik idősebbek közülünk, még emlékezhetnek arra, én még emlékszem rá, hogy a nagyapám házában a nagybátyáimnak sem volt szava, pedig felnőtt emberek voltak már. A nagyapám volt a háznak az ura. Ő határozta meg, hogy például családi rendezvény, disznótorban mi történik. Hiába tudták a fiúk a dolgukat, a nagyapám mondta meg. Ez a kép még a mi korosztályunknak jelent valamit. A mai korosztálynak már talán nem. Ezért is csodálkoztam, amikor elkerültem egy nógrádi kisfaluba, ahol a fiatalok, azok leszólták az öregeket. Tehát az én korosztályom a nagyapját leszólt, hogy nem tudott-e azt, mert öreg vagy már. Számomra ez teljesen idegen volt. A mi családunkban a nagyapának tekintélye volt. Ő volt a házura. Abban a kis faluban, ahol kerültem, ott pedig leszólták az öregeket. Nem engedték, hogy ők beleszóljanak a háznak a menetébe. Ez történt a tékozló fiú esetében is. Azt mondja, hogy nem akarom, hogy beleszóljál az életembe. Majd én menedzselem az életemet, majd én fogom az életemet meghatározni. ez az az önfejű keresztény élet, amiben szeretne az Isten megállítani most bennünket. De hát mondhatod, hogy de hát nem hirdetem én lépten nyomon az evangéliumot? Nem teszek bizonyságot lépten nyomon? De hát van egy gyülekezet a Jelenések könyvében, az efezusi gyülekezet, aki egyébként nagyon példásan éli az életét. Mindent megtesz, azt mondja az Úr róla. Azt mondja, hogy egy hibázik. Egy valami nem stimmel az életedbe. Nagy terheket hordozol. Mondhatjuk azt, hogy hirdeted az evangéliumot erővel. Megítéled a gonoszt. Csak egy hibázik benned, elhagytad az első szeretetet. Hiányzik belőled az a szeretet, amivel az Isten meglátogatott téged. Amivel megváltotta az életet. Hiányzik a szolgálatodból az, hogy nem azért történik, hogy az a szolgálat végbe menjen, hanem azért történik, hogy valaki, aki felé küld az Isten, az üdvösséget megismerje. Szereted-e a rád bízottat? Szereted-e, aki felé küld az Isten úgy, hogy jobban fáj neki a bűne, mint neki? Neked jobban fáj a bűne, mint neki? Szereted-e azt a másikat úgy, hogy az életed nem lehet teljessé, hogyha ő nem érkezik meg az üdvösségbe? Benned van-e az első szeretet? Az a szeretet, az a féltő szeretet, ami a kárhozattól megmenthet. Olyan szomorú látni azokat a szolgálókat, akik megteszik pontosan, amit a szolgálat előír, elmennek, még úgy is látszik, hogy önfeláldozóak, csak egy hiányzik belőle. Az a szeretet, amivel egyébként elérhetnék azt a másikat, aki megismerhetné azon a szereteten keresztül azt az Istent, aki őt is, a szolgálót is megmentette. Az a szeretet, amely téged az ő áldásának ernyője alá vont. Olyan jó lenne, ha sokak indulhatnánk így, 2016-ban. Azzal a féltő szeretettel, hogy csak el ne kárhozzon az, akit rám bízott az Úr. Bár csak megismerhetné azt a váltságot, ami miatt én is megtapasztalhattam az új életnek az örömét. Persze az Isten ellen az ördög mindig hozza maga fegyverzetét, és próbálja leállítani a néki szolgálókat. Dávid király életéből ismerjük azt a történetet, amikor egyébként a legkisebb pásztorgyerekből, aki legutolsó volt a család sorrendjében, délceg legények voltak elől, ő pedig az egyszerű kis pásztorfiú. És ebből a pásztorfiúból az Isten az ő áldásával kihozza, hogy Izrael királya lehet. És nem is akármilyen király, olyan király, aki az Isten akaratát keresi, aki az Isten áldásával szolgálhat, győzelmet győzelemre hord, visz. Isten megáldja őt, és az ördög pedig beteszi a maga eszközét. És azt mondja neki, hogy rengeteget dolgoztál te, sok háborún vagy túl, kicsit pihenjél, lazítsál. És amikor Dávid király enged ennek az ördögi kísértésnek, és miközben a hadsereg harcol a fronton, ő pedig lazít otthon egy kicsit, a kísértő eléri. Óriási veszélye a kereszténységünknek. Hogy amikor azt gondoljuk, hogy mi mennyi mindent megtettünk, hogy nekünk akkor kijár, hogy egy kicsit lazítsunk, nem veszük észre, hogy az ördög beteszi a maga gáncsát, és az ember hasra esik benne, úgy, mint ahogy Dávid király életében is láttuk. Dávid király maga akarta menedzselni az életét. Kivette az Isten kezéből. Isten azt szerette volna, hogy ott legyen a háborúban, a hadsereg élén, és az ő dicsőségét művelje ebben a háborúban is. Azt mondta, hogy majd én tudom, most már én menedzselem az életemet. Egy kis lazítás nekem kijár. Neki jár a pihenés, a lazulás, persze a hadseregemnek kint volt a harcmező. És akkor az Úr ügye iránt a buzgósága alább, hogy, és mivel az Úr ügye iránt a buzgósága alább, hogy a figyelme is csökken. és az Isten áldása sem nyugszik rajta. És jön a bukás, aminek tudjuk, hogy ember életek lesznek a következményei. Az ördög nem alszik, az ilyen tékozló fiúkat várja. Az ilyen tékozló fiúkat várja, mikor akarunk kicsit lelazulni, hadd gáncsoljam el őket. 2016-ban az Úr szeretne bennünket erre fölkészíteni. Ne engedjük ennek a kísértésnek. Ne engedjük, hogy az Úr akarata ne valósulhasson meg. Az ördögnek ez a terve. Az ördögnek az a terve, hogy az evangélikus egyházban, a reformátusban, a metodistában, a baptistában, a medben is, minden gyülekezeti közösségben legyenek ott az emberek nyugodtan, csendben. Járjanak el az Allianzima hétre is, még imádkozzanak is, még elszánásaik is legyenek, csak nehogy végbe menjenek ezek az elszánások. Nehogy végbe menjen az a terv, amit az Isten belehelyezett az emberek szívébe. Az ördög biztat bennünket egyébként, hogy építsétek az egyházatokat, szervezzétek a gyülekezeteiteket. Csak nehogy komolyan vegyétek azt, amit az Isten mondott nektek. Épüljön az egyház, szerveződjenek a gyülekezetek, erősödjenek anyagilag, épüljenek, szépüljenek épületeink, környezetünk. Csak nehogy az evangélium ereje működjön. Nem tudom, értitek-e testvérek, hogy az ördög milyen csapdákat tud belehelyezni az életünkbe. Szép fejlődés mutatkozik az evangélikus egyházunkban is. Csodálatosan újulnak az épületeink, intézményeink szépen virulnak, ezrek járnak az iskoláinkba. Az ördög addig nyugodt, amíg csak a létszám, amíg csak az épület, amíg csak a szépség. Az ördög majd akkor kezd el rugdalózni, vagy akkor kezdene el rugdalózni igazán, amikor az evangélium jelenne meg ezekben az intézményekben. Az evangélium jelenne meg a tanári karokban, az evangélium jelenne meg a diakónia intézményekben. És emberek térnének meg. De addig az ördög nyugodtan hagyja ezt a fejlődést, amíg ez meg nem jelenik. Mert ez az Istennek a célja. És higgyétek el, testvérek, hogyha nem működik így az egyház, akkor tönkre fogunk menni. Hiába lesznek szép épületeink, hiába lesz sok intézményünk, az egyházak tönkre fognak menni. Mert nem az épület és nem a létszám, meg nem az intézmények száma fogja megtartani az egyházat, hanem maga az Úr, az ő szent lelke által. A nyugati kereszténységünk, nyilvánvaló mindannyiunk számára, a nyugati kereszténységünk kezd leépülni, mert elvész belőle a lélek. De a keleti kereszténység, meg a déli kereszténység, halljuk, én még nem jártam nagyon keleten, meg nagyon délen sem, de halljuk, hogy mind Dél-Amerikában, meg Afrikában, meg Ázsiában, akár Kínában is, vagy Indiában, vagy Dél-Koreában, gyülekezetek születnek szinte naponta. Olvassuk a leírásokat, hogy valaki arra vetődik, aki keresztény ember, bizonyságot tesz valakinek, és már következő héten családi közösségek jönnek létre, családi gyülekezetek alakulnak, és aztán nem sokkal később több százas létszámú gyülekezetek jönnek létre. Miért? Nem azért, mert szép épületeik vannak, nem azért, mert erős a szervezettségük, hanem azért, mert átadott életű emberek vannak, akik az evangéliumot viszik, akik az evangéliumot hordozzák. Ők nem hivatkoznak azokra, amikre általában szoktunk hivatkozni, hogy hát nem bánthatja meg az ember a másikat, meg hát finoman kell beszélni erről, hanem ők elmondják őszintén, ezt tette velem az Úr. És akkor rácsodálkoznak a többiek. Ilyen hatalmas az Isten. Így meg tudja fordítani a te életedet. Hát akkor lehet, hogy az enyémben is működni fog. És kinyitja a szívét, hallva az evangéliumot, és megértik az Istennek az akaratát. Vajon megállhatna bennünket az Isten itt Nyíregyházán is? hogy megáltatna bennünket az Úr így Nyíregyháza környékén, megáltatna bennünket itt a hazánkban, hogy megáltatna bennünket itt Európában. Lehetne ilyen ébredés? Én azt mondom, hogy igen. De sajnos ez rajtam múlik, meg rajtad. És hogyha te nem engedsz az Isten akaratának, ha nem engeded, hogy az Isten igéje működjön benned, hanem tékozló fiúként magad akarod menedzselni az életedet, még a hívő életedet is, akkor nem tud az Úr megáldani. És nem lesz újjászületett gyümölcse a szolgálatodnak. Isten szeretne most ezen a héten magára állítani mindannyiunkat, úgy őszintén. Ne hivalkodjunk azzal, hogy mi megtértünk ekkor, akkor, amakkor, ilyen meg olyan szolgálatunk van, ezt meg ezt tette általunk már az Úr, hanem álljunk oda úgy pőrén, mezítelenségünk sömörgőzéseire. Uram, tisztíts meg! Add meg, hogy ezen a héten erőt vehessünk ahhoz, hogy befussuk a pályánkat itt 2016-ban, meg ami még adatik nekünk. Ki tudja, meddig tart ez a világ egyrészt az egyén életünkben, másrészt pedig a világ életében is. De amíg tartom, addig hadd tudjuk befutni a pályádat, Urunk. Ne legyél tékozló fiú, mert a tékozló fiú az el van veszve. Ne akard menedzselni az életedet, hanem tedd az Isten kezébe. Hadd mondja meg ő, hogy hová akar vinni. Hadd mondja meg ő, hogy mit kell mondanod. Hadd mondja meg ő, hogy hol kell azt mondanod. De legyen a szívedben az a szeretet, az első szeretetnek a tüze, ami téged is megmentett, ami kiragadott abból a helyzetből, amiben voltál. És adott egy olyan új lehetőséget, amit sohasem gondolhattál magadról. Visszaemlékezve az én életemben is ezt kell látnom. Hogyha az Isten akkor nem ragadja meg az életemet, ha nem állít akkor maga elé, akkor én elveszve élem az életemet, ki tudja, mi lett volna, vagy mi lenne velem azóta. És olyan jó megtapasztalni azt, hogy az Isten még engem is tud használni. Még engem is el tud indítani egy szolgálat felé. Akkor neki minden lehetséges. Vegyünk lendületet tőle, hogy áldást nyerhessünk 2016-ban. Amen.